Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége, Rosonczi Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. A következő órában a lengyel elnökválasztásról, illetve Lengyelországról beszélgetünk. Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban az előzetes adatok szerint. Milyen eredménnyel?
Most már nem is csak előzetes adatokról számolhatunk be, megvannak a 99,9%-os feldolgozottságú adatok, ezek szerint a hivatalban lévő a kormánypárt támogatását is élvező Andrzej Duda 51,8%-ot kapott, míg ellenfele Varsó liberális főpolgármestere Rafał Trzaskowski 48,92%-ot, mindezt majdnem, de végül is nem rekord részvétel mellett, az arra jogosultak 67,9%-a járult az urnákhoz, ami egy picikét elmarad az 1995-ös második forduló eredményétől, de egy hatalmas részvétel mellett és nagyon nagy érdeklődés mellett zajlott a választás. Tehát Andrzej Duda győzött.
Mi volt a választás tétje, hogy ilyen sokan elmentek, hogy rekord közelében volt a részvétel?
A lengyel köztársasági elnök felhatalmazása jóval szélesebb, mint mondjuk a magyar köztársasági elnöké, és különösen akkor, hogyha a kormányzó erőnek nincsen 3/5-ös többsége a parlament alsóházában, a Szejmben, a 2019. október 13-án lezajlott választások eredményeképpen a kormányzó jog és igazságosság pártjának 235 mandátuma van a 460 fős Szejmben, tehát nincsen 3/5-e, úgyhogy amennyiben Andrzej Duda nem nyerte volna meg a választást, akkor egy ellenzéki köztársasági elnök gyakorlatilag folyamatosan blokkolni tudta volna a törvényhozást, gyakorlatilag megbénította volna a törvényhozást, és ezzel a nagy mérvű reformoknak biztos, hogy gátat szabott volna, de az is elképzelhető, hogy kormányozhatatlanná vált volna az ország, és előbb-utóbb akár előrehozott választásokra is sor kerülhetett volna. A tét tehát az volt, hogy gyakorlatilag 2 éve folyamatos kampányüzemmódban lévő ország és kormánypárt, ugye 18-ban volt önkormányzati választás, tavaly meg európai parlament és parlamenti választás is. Ezután a 2 év után elkövetkezhet egy 3 éves időszak, amikor lehet nagyobb ívű programokat megvalósítani, vagy pedig tovább folytatódik ez az állandó készültség, az az állandó kampányidőszak. Elemzői szempel biztos nagyon izgalmas lett volna egy ilyen úgynevezett kohabitáció, amikor a másik politikai erő adja az államfőt és a kormányfőt, de valószínűleg ennek az ország itta volna meg a kárát.
És a szavazók, amikor voksoltak, akkor ez alapján döntöttek, vagy dönthettek, hogy látták, hogy itt valami furcsa dolog lenne, vagy lett volna, hogyha nem a kormánypárti jelölt nyer?
Igen, érdekes, hogy ugye első ránézésre ezek egy hétköznapi szavazótól távol lévő alkotmányos kérdések, de az az igazság, hogy eléggé tudatosan be volt ez vonva a kampányba. Tehát az ellenzéki szavazók is tudhatták, hogy ők egy Trzaskowski mellett akár Duda ellen felfogott protest szavazattal, ők most bizony komoly gátat szabhatnak a nekik az ő szempontjukból nem tetsző változásoknak. És Andrzej Duda a kampányában pedig az egyik legfontosabb elem az volt, hogy ő az állóga annak, az ő mandátumának a meghosszabbítása az állóga annak, hogy folytatódjanak azok a nagyívű család támogató programok, amelyek jellemezték a PiS kormányzását 2015 óta. Itt a legismertebb magyar médiában is sokszor emlegetik az úgynevezett 500 plusz programot, ami minden gyermek után egy havi 40 000 forintnyi támogatást jelent. De nem csak anyagi támogatásként kell fölfogni a családbarát mi voltját a lengyel kor a PISZ kormányának, hanem a méltóságát is, a fontosságát is a családnak. Andrzej Duda többször elmondta, hogy a lengyel család adja a pillérét, erre épül a nemzet, tehát és főleg a szegényebb vidékeken jelentett ez sokat, hogy a méltóságát visszaadni a lengyel családnak. Tehát ő azt mondta, hogy ő az állog annak, hogy a kormánnyal együttműködő és ezzel a családbarát politikával együttműködő államfő legyen.
Minek tudható be az, hogy az első és a második forduló részvételi adatai, illetve részvételek között 4% pontos különbség volt, 4% ponttal többen, 4%-kal több választó ment el a második fordulóban szavazni, mint az elsőben?
Egyrészt a hatalmas tét, amit említettem, tehát biztos, hogy voltak olyan szavazók, akik egész, én magam is beszéltem olyan szavazóval, akinek igazság szerint egyik jelölt sem állt közel a szívéhez, úgyhogy jó érzéssel nem tudott az első fordulóban szavazni, hiszen lehetett tudni, hogy akkor még jelenállás szerint nem fog eldőlni a választás, és a számára kisebb rosszra szavazott a második fordulóban. Tehát egyrészt ez a hatalmas tét, másrészt pedig egyes kutatások szerint az első fordulóban, különösen az idősebb korosztály tagjai közül sokan a járványveszély miatt otthon maradtak, és féltek a szavazóhelyiségekhez járulni, viszont nem vállalták a levélszavazásokra való jelentkezés bonyodalmait, és a PISZ kampányának ez is része volt, hogy megnyugtassa főleg az idősebb korosztályt, hogy igenis biztonságos szavazni, vigyenek esetleg saját tollat, de nyugodtan le lehet adni a voksokat. Tehát, és az eredmény is ezt igazolta, bár ugye ez egy döntetlenhez közeli eredmény, mégis hatalmas különbséget jelent az ország jövője szempontjából, hogy merre dőlt a mérleg nyelve. Valóban volt még tartaléka a PISZ-nek is.
Ki mozgósított jobban? Az eredményekből mi látszik, vagy mi gondolható, mi látható?
Mind a két jelölt nagyon jól mozgósított, hatalmas számok ezek. Andrzej Duda 10.400.000 lengyelnek nyert el a bizalmát, Rafał Trzaskowski 9.900.000-nek. Ez más, Duda esetében ez 1,5 millióval több, mint 5 évvel ezelőtt. Úgyhogy a mozgósítás jól sikerült mind a két jelöltnek, és ez annak is volt köszönhető, hogy egy szokatlanul heves, a lengyel választásokhoz képest is szokatlanul sportszerűtlenségbe hajló elemekkel is tarkított, úgyhogy mindent bevetett. Lehet azt mondani, hogy azok a progresszív, globalista, modernista értékeket valló erők, lobbycsoportok, akiknek nagyon fontos lett volna, hogy megrendüljön a nemzeteket fontosnak tartó, a szuverén államokra épülő Európa képet vizionáló keresztény konzervatív erők legfontosabb bástyája, azok minden lehetséges forrást megmozgattak az ellenzéki jelölt mellett, és hát természetesen nem volt rest a kormánypárt sem. Itt pedig minden politikus, aki népszerű a kormányon belül, Jaroszláv Kaczyński nem, őnek elég magas az elutasítottsága is, úgyhogy ő mint pártvezető a második forduló előtt annyira nem volt aktív, csak olyan médiumokban tűnt fel, amelyeknek a közönsége biztosan PISZ szavazó volt, de hát például Mateusz Morawiecki napi 10-12 kampányeseményt bonyolított le, a miniszterek is kampányoltak. Az a Jaroszláv Govin, aki ugye egy kicsit április-májusban, ő a PISZ-nek a balszárnyán elhelyezkedő formációnak a vezetője, egy kicsit úgymond külön utas politikát folytatott, ő is beállt a sorba, tehát egy hihetetlen összezárás jellemezte az egyébként azért törésvonalak által barázdált Egyesült Jobboldal táborát.
Ebben a pillanatban, vagy akár a választás előtt, kik voltak a legnépszerűbb politikusok Lengyelországban? Mert ugye mondta, hogy Jaroszláv Kaczyński nem feltétlenül ment el mindenhova kampányolni, vagy akár interjút adni.
Nem is az, hogy nem mindenhol, kifejezetten inaktív volt a kormányban legalábbis látszólag. Ezt nyilván felmérte a kampánystáb, hogy adott esetben a jelenléte nem így, amikor két jelölt között kell választani, akkor nem feltétlenül hozza meg azt a kívánt hatást, amit mondjuk egy évvel ezelőtt megtett, tehát amikor pártokra kellett szavazni, akkor például tavaly az áprilisban bejelentett programcsomagot Kaczyński ötösének nevezték el. Most viszont ahogy említettem, Andrzej Duda az egyik legnépszerűbb politikus, Mateusz Morawieckinek is nagyon jók a népszerűségi mutatói. Egyébként a Łukasz Szumowski nevű egészségügyi miniszter az egyik legnépszerűbb politikus. Áprilisban még megelőzte Andrzej Dudát is, aztán egy elég komoly támadást kellett elszenvednie. Részben a saját ügyetlenségének köszönhetően is kicsit visszaesett a népszerűsége, de vannak népszerű politikusok. Beáta Szydło, aki ugye a korábbi kormányfő Mateusz Morawiecki előtt, és ő személyesen is segítette Andrzej Duda kampányát, tehát ő is ott volt a fedélzeten, de talán egy szimbolikus kis történetet is felvillanthatok, ami jelzi, hogy micsoda csapatépítő élményt kapott a kormánypárt. Az az Andrzej Masztalerek, nem egy ismert személyiség, egyébként most a Lengyel Labdarúgó Szövetség alelnöke, viszont 2015-ben ő vezette Duda kampányát. És hát egy egyszeri elemző, ezt nem teljesen világos, hogy milyen sértődés, vagy miért nincsen most már az elnök közelében, de az utolsó napokban visszahívta őt Duda, hogy egy kicsit külső szemmel, aki mégis ismeri, nézzen rá a kampányra, és 4 vagy 5 embernek köszönte meg a színpadról, és köztük volt ez az Andrzej Masztalerek. Tehát lehet azt mondani, hogy aki élt és mozog, azt a kormánypárt bevetette, és látszik is a számokból, hogy szükség volt erre.
Ellenzéki oldalon ki vagy kik a legnépszerűbbek?
És ez valóban egy előnyt is jelentett a kormánypártnak, bár Andrzej Duda is jelezte, hogy a második ciklusa az már sokkal szabadabb lehet, hiszen most már csak a jóistennek és a nemzetnek és a választópolgároknak tartozik, hiszen nem kell azért arra törekednie, hogy a kormánypártnak tetsző módon idézőjelbe viselkedjék, hogy újra jelöljék, hiszen kétszer töltheti be egy azon személy az államfőtisztséget. Ezzel szemben Rafał Trzaskowskinak a kampányában sokkal hangsúlyosabb volt, hogy ő független köztársasági elnökként fog viselkedni. Megmosolyogtató, hiszen a polgári platformnak az alelnökéről beszélünk, és sok szálon kötődik Donald Tuskhoz, korábbi PO kormányokban miniszter volt, miniszterhelyettes, de mégis egy nagyon jó rétori képességekkel, jó kiállással rendelkező jelöltről beszélünk, aki hitelesen tudta azt mondani, legalábbis ami a primér kommunikáció illeti, hogy ő bizony független lesz, leteszi a párt tagsági könyvét, és mindenkitől el is várja, hiszen neki kormánykritikus jobb-közép szavazatokra is szüksége volt. Tehát nagyon érdekes volt, hogy részben mind a két jelölt sok szempontból hasonlított és hasonló kampányt folytatott. Ugyan volt meccéspontja az általuk megcélzott társadalmi csoportoknak. Úgyhogy ő kevésbé tudott így támaszkodni a PO pártaparátusára, már ami az arcokat illeti, hiszen neki az volt a célja, hogy eltolja magától a polgári platformot, ami azért jóval kisebb népszerűségnek örvend, mint a jog és igazság a PISZ. A jog és igazságosság hozza ezt az ön által is említett 40-45%-ot, a polgári platform meg örül, hogyha eléri a 30%-ot. Tehát, hogyha túlzottan rátelepedett volna a párt Rafał Trzaskowskira, valószínűleg rosszabb eredményt ért volna el. Ez nem azt jelenti persze, hogy a párt mögött álló tőke, érdekcsoportok ne segítették volna minden erejükkel Rafał Trzaskowskit egy minden ízében profin megkomponált, nagyon jó kampánya volt neki is, minden Facebook eseményét 4 kamera közvetítette, látszólag több embert is tudott elérni az online térben, mint Andrzej Duda, tehát ő is, az ő kampánya is mutatta, hogy, hogy jóval többről szólt ez a választás, mint Lengyelország jövője. Egy centrista politikussal beszélgettem nemrég, és ő mondta, hogy, hogy Clash of Civilizations, hogy ez a civilizációk összecsapása, tehát a nemzeti, a nemzetekben hívő erők és a nemzetek ben a fejlődés gátját látó progresszív globalista erőknek egy nagyon fontos hadszíntere volt ez az összecsapás.
Mi volt a fő ellentét, ütközőpont, illetve ütközőpontok? Mik voltak a kampány konkrét témái? Mi vitatkoztak?
Ahogy említettem, Andrzej Duda kampányában kiemelt ellen volt a család, és Rafał Trzaskowski pedig az első forduló előtt ő azt ígérte, hogy visszaállítja a normális Lengyelországot, hogy az ő szavajárását idézzem. Sokszor mondta azt, hogy úgy érzi magát, mint a 80-as években a PISZ-nek a kormányzása egy kicsit állott, áporodott hangulatot hozott ebbe a fejlődő országba, megakasztotta a rendszerváltás vívmányát, és mame dost, ami azt jelenti, hogy elegünk van, tehát ezt skandálták nagyon sokszor, hogy ebből nekünk elegünk van, hogy meg akarják mondani azt, hogy mit jelent a család, meg akarják mondani azt, hogy mit jelent a hazafiság. Hivatkozott ezekre a szavakra, hiszen, mint említettem, szüksége volt a nemzeti érzelmű szavazók egy részére, és különösen a második fordulóban, erről majd talán beszélünk a többi kieső jelölt táboráról. De azt mondta, hogy ő a modern Lengyelországot, a modern hazafiságot képviseli, ami megtalálja a helyét, és jól megérti magát az Európai Unió fősodrával. Az ő kampány eseményein jellemzően a lengyel zászlók mellett nagyon sok uniós zászló is lengett. Ezzel szemben, hogyha ezt a kérdést vizsgáljuk Duda esetében, akkor ő viszont a szuverén Lengyelország mellett emelte föl a hangját. Nem volt része a kampánynak bármiféle EU ellenesség. Ez ellen küzdenie kellett egyébként a Polexit vágya ellen még a PISZ-nek egy évvel ezelőtt. Egész érdekes módon egyébként Jean-Claude Junckertől kaptak egy váratlan segítséget, amikor azt mondta az akkori bizottsági elnök, hogy a lengyelek velünk vannak, mert közösek az értékeink. Tehát most nem volt téma a Polexit, de igenis, az, hogy Lengyelország a lengyeleké, és ez is volt Duda hivatalos szlogenje, hogy President Polski Spraw, tehát a lengyel ügyek elnöke. Nekünk Lengyelország az első, ez talán a magyar hallgatóknak ismerős lett. Körülbelül ez ennek a tartalomnak feleltethető meg. Tehát itt volt egy töréspont. És ahogy említettem, viszont a második fordulóban meg nagyon sok hasonlóság volt. Ott az volt a kérdés, hogy ki tudja hitelesebben képviselni ezt a jobb középértéket, és azért Trzaskowskit bele lehetett lavírozni újságírói kérdésekkel, önellentmondásokba, hogy más nem mondjak, amikor Andrzej Duda már pár nappal a mindent eldöntő voksolás előtt megígérte, hogy alkotmányba fogja rögzíteni azt, hogy homoszexuális párok ne fogadhassanak örökbe gyereket, és erről megkérdezték Rafał Trzaskowskit, akkor azt mondta, hogy ezzel ő is egyetért, és ezt a kijelentését aztán szembe lehetett állítani korábbi programokkal, amelyekre áttételesen utalt a mostani választáson is. Vagy akár ő ugye varsói főpolgármesterként azt mondta, hogy szeretne az első polgármester lenni, aki összead egy meleg párt, és aztán ezt is a PISZ próbálta ellene fordítani az első forduló előtt, ami annyira nem sikerült, tehát csak az LMBT ideológiát támadva, inkább defenzívjába szorult egyébként Andrzej Duda. Volt egy ilyen kijelentése, hogy ez rosszabb, mint a kommunizmus, és akkor defenzívába szorították azzal kapcsolatban, hogy hogyan rekeszthet ki embereket, és neki kellett magyarázkodni, hogy nem az emberekre gondolt, hanem az ideológiára, úgyhogy ezt aztán áthangolták arra, hogy a gyermekek védelme, a gyermekek oktatásának a védelme, hogy a Varsóban nagyon egyre inkább jelen van az a fajta progresszív nevelés, nevelés, hogy mondjuk óvodákban is a kisgyerek nem tudja, hogy zebra vagy zsiráf fot rajzolnak, mert arról szól a mese, hogy a zebra rájött, hogy ő igazából zsiráf. Tehát ez egyre jobban jelen van, és tavaly Jaroszláv Kaczyński a kampányban aktívan mondta többször, hogy el a kezekkel a gyerekeinktől. Ez már hatásosabb volt most is, tehát amikor az LMBT ideológiával kapcsolatban a gyermekek nevelésére hangolta át Duda stábja az üzeneteket.
Hogyan alakult a lengyel belpolitika erőviszonya, illetve az erőviszonyai az elmúlt másfél év választásai alatt? Ugye kezdődött egy önkormányzati választással 2 évvel ezelőtt, aztán jött egy Európai Uniós választás, majd tavaly ősszel egy parlamenti választás, és most az elnökválasztás. Vannak jelentős különbségek?
Nagyjából ugyanazok a társadalmi arányok fedezhetők föl a fő törésvonalak mentén, azonban nagyon komoly politikai stratégiaalkotás kellett ahhoz, hogy ezekből az arányokból ki tudja kihozni a maximumot, ki tud kormányzati pozícióhoz jutni. Az önkormányzati választásokat nagy döntetlenre lehet ítélni, ott komoly sikereket ért el a polgári platform, nagyon sok városban első fordulóban elsőprő győzelmet aratott, például Varsóban.
Ez volt másfél éve.
És aztán a kulcs mozzanat, ami Jaroszláv Kaczyński stratégiaalkotási képességei dicséri, az érdekes módon a legkisebb téttel bíró európai parlamenti választás volt, amelyre az akkor még Zsegos Szetina által vezetett polgári platform összehozott egy szivárvány koalíciót, amelyben benne voltak a posztkommunisták, az egyébként katolikus gyökerű centrista lengyel néppárt vagy parasztpárt, a polgári platform és több kisebb párt. És ekkor Kaczyński megérezte, hogyha ő meg tudja rengetni az összefogásba vetett hitet, az számára kedvező lesz az őszi parlamenti választásokra. Úgyhogy egészen meglepő módon tavaly áprilisban az idézőjelbe vett választási költségvetés jelentős részét már elköltötte, 13. havi nyugdíjat fizettek a lengyeleknek májusban, és nagyon sok népszerű politikusát is európai parlamenti képviselőként indította, Beáta Szydłót, Joachim Brudzińskit. Ez akkor mindenkit meglepett, hogy miért csinálja ezt a PiS egy lényegtelen választáson, és ráérzett arra, hogy ha a számára idegen terepen, hiszen ennek az európai parlamenti választás tétje is a saját választóinak sokkal kevésbé fontos, ha ezen az idegen terepen meg tudja verni ezt az ellenzéki összefogást, az zavart fog kelteni az ellenzék soraiban. Így is történt, 7%-ot vert a Jog és Igazság erre az összefogás listára, és 2 hónapig csak teljes zavar uralkodott. Végül felbomlott ez a lista, kilépett a lengyel néppárt egy egyébként karakán lépéssel, hiszen ők a bejutási küszöbön egyensúlyoztak, és Szetina, a polgári platform vezetője úgy gondolhatta, hogy neki balra kell táncolnia, hiszen a jobb szárnya úgy is megmarad, mert a politikai süllyesztő fenyegeti a PSL. De addig táncolt balra, addig emelte a liberális hívószavak licitjét, amíg az már sok volt, még a saját pártjának, a jobb szárnyának is, és sokan átléptek, illetve ketten átléptek a PSL-be tavaly nyáron. Tehát
akkor ez volt a májusi?
Ez volt a májusi, és ez gyakorlatilag el is döntötte azt, hogy októberben szintén nyerni fog a PiS. Szeptember elején már lehetett látni, hogy Zsegos Szetina a saját túlélésére koncentrál, és a pártjára túlélésére koncentrál. Háttérbe vonult, és az volt a kérdés, hogy milyen arányjal nyer a PiS, és ahogy említettük, nem volt elég a győzelem ahhoz, hogy lehessen folytatni az nyugodt kormányzást, ehhez kellett megvárni a mostani köztársasági elnöki választásokat is, így látjuk azt az évet, ami tulajdonképpen tegnap befejeződött, és most várhatóan egy 3 éves nyugodt kormányzati munka elé nézhet a Jog és Igazságosság.
Ha azt nézzük a lengyelországi belpolitikai erőviszonyokat, az első vagy a második forduló eredményeiből lehet jobban megítélni, mármint az elnökválasztás első vagy második fordulójából? Mit látunk?
Ha e kettő között kell választani, akkor egyértelműen az első, hiszen a második forduló az ugye egy nagyon sajátos aréna. Ott ugye két jelölt között kell választani, és a szavazók, főleg azok a szavazók, akiknek a saját jelöltje kiesett, nagyon sokszor a kisebbik rosszra, számukra kisebbik rosszra adják le a voksukat. De az első fordulót is fenntartásokkal kell kezelni, például nagyon rossz eredményt ért el a már említett Lengyel Néppárt vagy Parasztpárt jelöltje Władysław Kosiniak-Kamysz 2,5% körül, ugyanígy a Robert Biedroń, akit a három baloldali párt szövetsége által alkotott Levica baloldal indított. Tehát elemzőként egyébként az ember olyan csodálattal tekint rá, hogy milyen nagy aránya, mennyire tudatos már ekkor is a választóknak. Tehát nagyon sokan elengedik a saját pártjuk jelöltjét, és már azzal kalkulálnak, hogy kit szeretnének erősíteni. Tehát már egy nagyon tudatos választói magatartást fedezhetünk föl. Úgyhogy a leginkább mértékadó idézővevet közvéleménykutatás az októberi választás nagyjából annak feleltethető most meg a pártok támogatottsága. Akár végig is mehetünk, hogy hogyan néz ki most a lengyel politikai paletta. Ugye visszakerült 2019-ben a 15-ben kiesett szocialista párt, az SLD, és két kisebb csoporttal, a szélsőségesen liberális, már említett Robert Biedroń által vezetett Tavasz párttal és az új kommunistának nevezhető Levica Razemmel együtt baloldallal alkotják ezt a baloldali frakciót, kifejezetten jó eredményt értek el, úgyhogy egy számottevő politikai erő 10% fölötti támogatottsággal. Hogyha megyünk tovább arról jobbra, akkor itt találjuk a polgári platformot, igazából a polgári koalíciót, tehát itt is több kisebb párt csatlakozik a polgári platformhoz, amelyek inkább a programot vagy a nemzetközi trendeknek való megfelelni vágyás elégítik ki a párt szempontjából. Benne van például a zselónyi, a zöldek, akiknek igazából nincsen mérhető társadalmi támogatottságú, de mégis, hogy a PO lefoglalja a zöld mi voltot, ezért bevették őket. Barbara Novacka lengyel kezdeményezése, tehát ilyen kisebb formációk, de alapvetően a polgári platform, ahogy említettem, továbbra is ez a 25-30%-os támogatottságának örvendhetnek.
Ez volt az első fordulóban elért eredmény is, nagyjából.
Így van, és esetleg itt egy picit kitérőt tehetünk, mert jegyezzük meg, hogy Rafał Trzaskowski is azért nagy győztes ennek a választásnak, hiába most nagyon el lehet keseredve, de gyakorlatilag megmentette a saját pártját az eljelentéktelendés veszélyétől. Ugye őt májusban cserélte ki a pártja arra annak a Małgorzata Kidawa-Błońskának a helyére, akit 5% körül mértek. Hogyha egy ilyen katasztrofális eredményt ért volna el a polgári platform, és akkor mondjuk Władysław Kosiniak-Kamysz, a centrista lengyel néppárt elnöke, akit említettünk az imént, 15-20% körül li eredményre számíthatott, illetve ott volt az a Simon Hołownia, aki magát függetlennek mondja, ő is 15-20% körül számíthatott volna, akkor gyakorlatilag a PO hát a sír szélére került volna. Úgyhogy azzal, hogy sikerült Trzaskowskinak bejutni a második fordulóba, sikerült egy jó kampányt elérnie, sikerült 9.900.000 lengyelt az urnához vinni, ezzel gyakorlatilag a PO megmentette az ellenzéki vezető szerepét. Középen találjuk az említett Lengyel Néppártot, amelyik szintén ellenzéki, a PO-val volt egyébként kormánykoalícióban a PiS kormányzása előtt, de nagyon sok szavazója ennek a másodlagos preferenciája egyébként inkább a PiS vidéki, alapvetően katolikus szavazókról beszélhetünk. És hozzájuk csatlakozott az a Paweł Kukiz, aki szintén 15-ben robbant be a lengyel politikába, akkor rendszerellenesként, mostanra ő is középen találta meg a helyét. És akkor itt következik a PiS, amelyről ugye azt gondoljuk, hogy egy egységes tömb, de ez nem csak az informális politikai csoportok szintjén nincsen így, hanem ott van a bal szárnyán a Jaroszláv Govin vezette megegyezés, Porozumienje nevű kisebb platform, amelyik az egész galibát okozta, amely miatt nem lehetett fogják szervezni a választást májusban, mert Govin jelezte, hogy nem fogja a szükséges szavazatokat biztosítani a szükséges jogi keretek megválasztásához. És ott van az a szintén markáns saját arcéllel rendelkező Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, akit a legjobban az igazságügyi reformokról lehet ismerni. Ő a PiS-en belül egy konzervatívabb szárny. Ott van továbbá a saját párttal nem rendelkező Mateusz Morawiecki, mint szintén fontos ember, de talán nem menjünk bele jobban a pénzbe, mert nagyon érdekes, hogy megérkezett, és ez emiatt is szintén főhetett a fej Jaroszláv Kaczyńskinek, 2019-ben megérkezett a parlamentbe egy nemzeti radikális formáció, a Konfederácia 11 képviselőben, amely akkor egy nagyon heterogén idézőjelbe vett társaság volt, két párt, egy független kép, vagy egy különálló képviselő, és a mostani jó eredmény az ő jelöltjüknek, Krzysztof Bosaknak, aki 7%-ot ért el az első fordulóban, azt is jelenti, hogy stabilizálni látszik magát ez az erő. A PiS számára az egyébként kényelmetlen, ő nem szokott hozzá jog és igazságosság, hogy tőle jobbra is kell valakivel küzdeni. És azért is volt egyébként lényeges Mateusz Morawieckinek Duda sikere, és ugye minden erejével kampányolt, és az ő arca is a kampánynak fontos eleme volt, mert neki égetően szüksége volt ő ki magának is egy sikerre, hiszen a belső kritikusok az ő nyakába varják azt, hogy föl tudott nőni a PiS jobb oldalán egy új erő, hiszen Mateusz Morawieckitől azt várta Jaroszláv Kaczyński, hogy kicsit a centrum felé tudja elvinni a PiS-t, tud a nagyvárosokban szavazókat szerezni, a párt persona non grata mi voltját európai szintéren tudja nivellálni. Ezt az utóbbit sikerült is, azonban a centrumot nem sikerült elérni, viszont vesztett legalábbis terepet és helyet vesztett a saját jobb oldalán a PiS, úgyhogy ha itt egy kudarc lett volna, akkor elkezdődött volna egy komoly bűnbakkeresős, felelősségkeresés, nem kizárt, hogy Mateusz Morawieckinek is nagyon meggyengültek volna a pozíciói, annak ellenére, hogy leváltani viszont pont amiatt nem lehetett volna, mert már az ellenzéki államfő nyilván nem asszisztált volna Jaroszláv Kaczyński stratégiájához.
És egyébként Jaroszláv Kaczyński pártelnök pozícióját egyértelműen megerősítette ez a győzelem? Ő mondjuk így a kormánypárton belül a győztes?
Kicsit közhelyesnek tűnik, de így, hogy ennyire szoros volt, és ennyire érezhette a Damoklész kardját az Egyesült Jobboldal, tényleg mindenki győztesnek érezheti magát. Nem voltak most a kampány megelőző időszakban olyan szivárogtatások, olyan hátbatámadások, amelyek nem nyertek bizonyosságot, de lehet gyanítani, hogy a korábbi kampányokban bizony-bizony az Egyesült Jobboldal táborán belül a különböző csoportok egymással való vetekedésének voltak az eredményei. Kaczyńskinek is azért volt szüksége erre a győzelemre, mert ő is említettem, hogy a stratégiája mondhatjuk így, hogy bravúros volt, de azért taktikai hibákat ő is követett az utóbbi időben, akár októberben teljesen adhok módon jelentette be például a rálicitálva a baloldali minimálbér emelés ígéretére, hogy ők meg még jobban meg fogják emelni a minimálbért, és ez egy 3-4%-nyi szavazót elriasztott októberben, akik valószínűleg a PSL-hez pártoltak át, úgyhogy Kaczyńskinak is szüksége volt a sikerre. Azt lehet elmondani, hogy most a PiS is vehet egy levegőt, az év második felében lesz tisztújítás, választmányt is fognak választani, és meg lehet szervezni a pártot is. Valószínűleg meg fog erősödni Mateusz Morawiecki. Adott esetben Jaroszláv Kaczyński elkezdheti az utódlást előkészíteni. Ezről ugye sokat beszélnek, de tegyük hozzá, hogy azért politikában neki még azért bőven lehet akár egy évtizede is, tehát ez nem feltétlenül fog erre most sor kerülni. De az biztos, hogy a párton belül is letisztulhatnak az erőviszonyok, és ahogy említettem, azért a politikát emberek csinálják. Persze, hogy nagyon fontosak az egyes, akár egy párton belül álló személyek mögötti erőcsoportok, lobbycsoportok, érdekcsoportok, de mégis emberek csinálják, és az az élmény, amit ők most kaptak azzal, hogy így válvetve küzdötték végig a kampányt, ez biztos, hogy a párton belüli vitákat is sokkal konstruktívabbá fogja tenni, biztos, hogy olyan gentleman's agreementek fognak születni, amelyekre lehet, hogy hogyha egy kényelmes győzelmet arattak volna, nem került volna sor, hogy sporthoz hasonlítsuk, egy kibrusztolt 3-3 utáni 11-esekkel megnyert mérkőzés sokkal jobban építi a csapategységet, mint egy sima 4-0. Úgyhogy Kaczyński gyakorlatilag a továbbiakban is ő fogja meghatározni a párt fő vonalait, de ahogy a Jaroszláv Govin példája mutatja, itt azért nem arról van szó, hogy ő tejhatalmúra lenne a pártjának, inkább a belső erőcsoportok közötti egyensúlyt próbálja fenntartani.
Ahogy említette a sokszínűséget, akár a kormánypárton belül, akár az ellenzék soraiban, mennyire határozta meg a második fordulót, illetve annak eredményét, hogy az első fordulóban kiesett 9 jelölt kit támogat?
Nagyon fontos témája volt, hiszen első látásra Andrzej Dudának egy nagyon megnyugtató előnye volt, ugye 43,5%-ot szerzett, és Rafał Trzaskowski meg éppen csak 30% fölött szerzett. Ugyanakkor ott volt az a már említett Simon Hołownia, aki 13%-kal közel 3 millió lengyel szavazatával a háta mögött mondhatta meg, hogy kire adja a voksát. Tehát az, hogy ő, illetve az említett Krzysztof Boszák, aki 7%-ot szerez, elsősorban az ő szavazóinak a viselkedése volt kérdés. De mivel ennyire szoros volt az eredmény, tudatosan kellett szólni a 2%-os Robert Bietronyhoz, a 2%-os Władysław Kosiniak-Kamyszhoz, a többi jelölt olyan kis százalékot szerzett, hogy nem voltak számottevőek. De Andrzej Duda mindenkit megemlített az első beszédében június 28-án, tehát lehetett tudni, hogy akár pár 10 000 szavazat fogja eldönteni, hogy a végül ez 500 000 lett, tehát még az önkéntes tűzoltókhoz is szólt, tehát egészen kis társadalmi csoportokat próbált megszólítani. A kiesett jelöltek közül én azt gondolom, hogy Simon Hołownia, ez személyes megítélésem, kicsit könnyen adta az együttműködését Rafał Trzaskowskinak. Ő most egy új mozgalmat akar létrehozni, Lengyelország 2054. Éven, hogyha komoly politikai szándékai vannak, akkor ő nagyobb árat szabhatott volna az együttműködés feltételéül. Kijelentette, hogy milyen pontokat vár el a leendő államfőtől, többek között, hogy legyen pártfüggetlen. Volt egy kedélyes online beszélgetés Rafał Trzaskowskival, aki azt mondta, hogy ezekben nagyjából egyetért, és Simon Hołownia kijelentette, hogy Andrzej Duda ellen fog szavazni, úgyhogy ez egy elég egyértelmű iránymutató volt a saját szavazóinak. Még talán annyit érdemes elmondani, hogy a lengyel politika sajátossága, hogy a választók rezonálnak azokra a jelöltekre, akik rendszerellenesként határozzák meg magukat, vagy legalábbis párton kívüliként. Benne van a lengyelekben az az igény, hogy vessünk véget, és ezt sokan is elmondják, a lengyel-lengyel háborúnak nem jó ez a polarizáltság, ez a PO kontra PISZ világ, és aki ezzel megérkezik a semmiből, az számíthat a választók 8-12%-ára is. Ilyen volt 2011-ben Janusz Palikot mozgalma, ilyen volt Paweł Kukiz megérkezése 2015-ben, és Hołowniának azért volt kulcsfontosságú a feltűnése, és ha nyert volna Trzaskowski, akkor bizony jó pár pezsgőt küldhetett volna Hołowniának, mert ő ezáltal, hogy párton kívüliként apostrofálta magát, ő a politikailag aktív, de az létező pártokból kiábrándult szavazókat meg tudta szólítani. És aki viszont az első fordulóban leadja a voksát, az már szeretné végig részt venni a csatában, tehát bennmarad a második fordulóba is, és elmegy a Hołownia által jelzett szavazóra. Ugyanez volt a szerepe egyébként Paweł Kukiznak, csak fordított előjellel 2015-ben, amikor ő vitt el az urnához az első fordulóban sok jobboldali érzelmű, de apolitikus szavazót, akik meglepetés győzelemhez segítették Andrzej Dudát. A nagy kérdés a konfederáció szavazóinak a viselkedése volt. Az ember legyinthetett, jó, hát szélső jobb, akkor ráadják a szavazatokat Andrzej Dudára. De ez nem így történt. A kutatások szerint egyharmada volt azoknak az aránya, akik Trzaskowskit, Dudát, illetve az utolsó pillanatig nem tudták eldönteni, hogy kit támogatnak. Krzysztof Boszákból számomra az egyik leginkább tisztelt lengyel riporter román Bogdan Rimanovszki se tudta harapófogóval se kihúzni egy 30 perces interjú során, hogy kire fogja leadni a voksát. A konfederáció úgy kalkulált, hogy neki a PISZ kudarca adott esetben csak segíthet, hiszen ő a politikai paletta jobb oldalán kíván növekedni, viszont érdekes, nem lehet egyszerűen egy szélső jobb oldali pártnak apostrofálni ezt a formációt, amely mondom egy kis egységességet nyert ezzel a kampánnyal. Nemzeti szuverenitás nagyon fontos számukra, szerintük a PISZ nem is igazán védi ezeket, tehát a PISZ ugyanúgy az establishment rész, a rendszer részének tartják, ugyan azt mondják, hogy maguknak köszönhetik a brüsszeli támadásokat, hiszen annak idején asszisztáltak a lisszaboni szerződésekhez, ugyanakkor szabad piac pártiak, tehát a PISZ azért is támadják, mert számukra az ő gazdaságpolitikájuk egy baloldali gazdaságpolitika. És tehát nem volt automatikus, hogy az ő szavazóikat meg tudja szólítani Andrzej Duda, de egyértelmű volt, hogy a stratégia ez volt. Tehát az első napokban ilyen egyenruhához hasonló inkben jelent meg az államfő sokszor, és a nemzeti büszkeséget hangsúlyozta meg, hogy szuverén külpolitikát folytat, az ország büszkeségét állítja vissza, de Rafał Trzaskowski sem hiába próbálhatta megszólítani, és például egészen meglepő volt, hogy azt mondta, hogy szívesen elmegy az úgynevezett függetlenségi marsra, amely ennek a nemzeti radikális párt szimpatizánsainak a november 11-én a lengyel függetlenség visszanyerésének évfordulóján rendezett felvonulása, amely ha belegondolunk, hogy alapvetően ő egy globalista, progresszív politikus, akkor ez teljesen idegen tőle, de ez is mutatja, hogy itt mennyire minden szavazatra szükség volt, és Trzaskowski is a végén már úgymond fűt fát ígért, és hát majdnem sikerre is vitte, de végül is a lengyelek többsége nem hitte el, hogy nem Donald Tuskot, nem ezt a progresszív globalista értékrendszert, és nem a polgári platformot fogja képviselni államfőként.
Milyen hatása lehet Rafał Trzaskowski jövőjére a mostani választás eredménye? Milyen politikai jövő várhat rá?
Továbbra is Varsó főpolgármestere marad, és egyértelműen az ellenzék legerősebb embere lett. Gyakorlatilag a polgári platform egy vezetőkeresésben van most már évek óta. Azt, hogy ő pártot mennyire tud megszervezni, ezzel nekem személyesen ezzel kapcsolatban talán szkeptikus vagyok. Nagyon sok nyelven beszélő, ő azért inkább, én azt gondolom, hogy inkább az európai szintű politizálásban érzi jól magát. Nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a Slonszki vajdaságban ott a helyi pártvezetéssel sokat szeretne vesződni azon, hogy hogyan szervezzék meg a pártot, de nem kizárt, hogy talál magának olyan környezetet, amely ebben is a segítségére lehet, és akkor akár 2023-ra ő lehet az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, úgyhogy biztos, hogy ez a vereség nem kudarc számára, nyilvánvalóan semmilyen vereség sem jó egy politikusnak, de megérkezett, ismertséget nyert, és biztosan számolnia kell vele a jog és igazságosságnak, mint egy potens kihívóval.
És hogyha azt nézzük, hogy kik Duda és kik Trzaskowski legfőbb támogatói, korosztály, lakóhely nem szerint meghatározható?
Meghatározható. Én itt az exit poll adatokat hoztam magammal, de ezek ugye igazolódtak a fő eredmények tekintetében is. Ezek szerint nagyjából az a minta folytatódik, amit eddig is megfigyelhettünk, tehát a polgári platform jellemzően a nagyvárosokban, sőt most már az 50 ezer főnél nagyobb városokban is nyerni tudott, illetve Rafał Trzaskowski, még Duda elsősorban a legkisebb településeken, tehát az 50 ezer főnél kisebb városokban és a falvakban. És a falvakban viszont nagyon nagy arányjal nyert Duda, 63%-ot szerzett, ez volt tulajdonképpen a döntő. Megnézhetjük egyébként foglalkozás szerint, Dudát támogatták inkább a mezőgazdaság, a dolgozók, a kétkezi munkások, a munkanélküliek és a nyugdíjasok, míg Trzaskowskit a nagyobb jövedelemmel rendelkezők, a vállalkozók, a szolgáltató szektorban dolgozók támogatták, és intőjel a kormánypárt számára, hogy a diákok körében 70%-ot kapott Rafał Trzaskowski, tehát az a minta, ami eddig is fent állt, az nagyjából megismétlődött most is, és földrajzi bontás tekintetében is Rafał Trzaskowski inkább a nyugati és északi vajdaságokban, még a PISZ a saját fellegváraiban délen és keleten tudott jó eredményt elérni, és a félmillió szavazatkülönbség, ami azért tegyük hozzá, hogy nem olyan csekély, tehát végülis több lett ez a győzelem, mint egy hajszál Duda számára, abból született, hogy az egyes földrajzi régiók tekintetében nagyobb győzelmeket tudott aratni Duda, mint Trzaskowski, aki egyébként számarányában több vajdaságot vitt el, de kisebb különbséggel.
Többször szóba került az elmúlt majdnem egy órában a beszélgetés során a koronavírus járvány. Milyen a lengyel gazdaság állapota most a koronavírus járvány első hulláma után? Mit lehet elmondani a lengyel gazdaságról, illetve a kilábalásról?
Ugye a lengyel ország gazdasága az, amelyik még a 2008-9-es időszakban sem esett vissza. Kifejezetten optimistán várhatta a kormány ezt az évet, deficitmentes költségvetéssel tervezett például. Hát ezek a tervek most nem megvalósíthatók természetesen, a hiány is elég jelentős lesz, ugyanakkor jövőre már optimista prognózisokat ad a kormány. A legfontosabb ugye a munkahelyek védelme volt, e tekintetben kifejezetten sikeres volt. A járvány elleni védekezés 5,5%-ról 6,3%-ra emelkedett a munkanélküliség, és nehezítette politikai szempontból a védekezést a maga a köztársasági elnök választás. Tehát kérdés, hogy esetleg mennyi olyan munkahelyt tartott életben mesterséges állami dotációval a kormány, amelyek hosszú távon fenntarthatatlanok lehetnek, amiatt már megváltozik a gazdasági környezet. Most azt lehet látni, hogy annyira nem fog megváltozni, tehát nagyjából visszaáll a gazdaság szerkezete a járvány előtti időszakra, és így tulajdonképpen szerencsésnek mondható az, hogy nagyon nagy erőforrásokat mozgósított és anyagi forrásokat mozgósított az úgynevezett gazdasági pajzsok keretében a kormány. Ez meg is hozta egyébként akkor a népszerűséget, tehát ha májusban lett volna a választás, akkor Duda sokat profitálhatott volna abból, hogy ezeket az intézkedéseket is Mateusz Morawiecki oldalán ketten jelentették be, pontosabban Mateusz Morawiecki volt az ő oldalán, hogyha figyelembe vesszük a rangjukat.
És hogyha már említette, csak röviden, milyen kormányzati segítséget kaptak a lengyel cégek? Mennyire volt ez jelentős európai viszonylatban különböző más európai országokhoz képest?
Kifejezetten, tehát itt és nem csak a munkahely, tehát direkt kifizetések mértéke volt jelentős, hanem például az adminisztráció könnyű mi volt. Tehát ezzel állítólag sokan vissza is éltek, tehát kifejezetten úgymond felhasználóbarát volt a lengyel kormány segítsége, amellett, hogy egy nagyon jelentős pénzpumpáról volt szó.
És hogyha a koronavírus járvány jelenlegi helyzetét nézzük, akkor mi mondható el fertőzöttek, illetve a fertőzöttek számának csökkenésében?
A lengyel járványügyi intézkedések a legszigorúbbak közé tartoztak a régióba. Ennek ellenére mind a mai napig napi 300 új fertőzést regisztrálhatnak, tehát van aggodalomra, főleg a bánya vidékek vidéken alakultak ki gócpontok Slonszkban többek között, úgyhogy két héttel ezelőtt Svédország mellett Lengyelország volt az egyetlen olyan európai ország, ahol még nem tetőzött a járvány.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Rosonczi Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve itt meg is nézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!